Jó estét kívánok, kedves hallgatói! Ebben a műsorban sokszor szoktunk nagyon nehéz témákról beszélni, és olyan embereket vendégül látni, akik a nehéz témákat a maguk személyes módján tudják közelebb hozni és érthetőbbé tenni. Mai vendégeinknek ebben igazán van gyakorlata. Ezra Csilla az egyik meghívottunk, Silló Sándor és Ágnes a másik két meghívott. Ők interjú alanyokként és interjú készítőjeként ültek egymással szemben, és készítettek egy a Csilla életei címen közreadott négy részes interjú sorozatot, amely az Izrael Info oldalán olvasható vissza, és amely egy élettörténet a 20. század és a 21. századról, arról, hogy hogyan kerül perifériára egy egészen kicsi kislány, hogyan válik áldozattá kamaszként, hogyan rabolják el, kerül bele egy prostitúciós hálózatba, válik heroin függővé, és hogyan szabadul. Ez röviden a dráma és tragédia, de hát a részletek azok, és a személyes perspektívák, amelyek igazán kibontják közös történetünket, ami ebben az egyszemélyes történetben benne van. Arra kérlek benneteket, hogy mondjátok el, mit jelent elmondani egy ilyen történetet Csilla részéről, és azt is mondjátok el, hogy mit jelent meghallgatni. Tudom, Csilla, hogy neked ez egy küldetés, hogy mindezekről a dolgokról beszélj.
Pontosan. Ez egyrészt egy küldetés, másrészt pedig terápia. Egy személyes terápia, úgy is mondhatnám. Ami végül is rajtam keresztül sok más ember terápiájává is válik. Mi kellett ehhez? Az az igazság, hogy a beszéd, jobban mondva a problémák kiadása és annak az ereje, annak a terapeutikus ereje már ezelőtt is nyilvánvaló volt számomra. Körülbelül 12 évvel ezelőtt, egy kicsit több is, elmentem terápiára. Önálló módon befektettem magam, úgy is lehet mondani, egy terápiára. Amikor megértettem, hogy nagyon nagy bajban vagyok, és hogy segítségre van szükségem. És ott már megéreztem ennek a dolognak a csodálatos hatását, és értettem, hogy ez végül is az alapja. El kell mondanom, ki kell magamból beszélnem, ahogy én beszélek, meghallom saját magam, jobban mondva, hallom saját magam, és mélyítem a saját magammal való kapcsolatot, vagy dolgokra, sőt, minél többször mesélem el a történetemet, annál többször, és jobban mélyebbre és mélyebbre fúrok, és kiadom magamból, ami végül is egy ilyen öntisztítási formájú dologgá válik.
Aki járt már terápiára, az tudja, hogy ez egy nagyon kemény munka. Olyan, mint belenézni egy sötét, mély kútba. És van, aki ebbe beleszédül. Nem bírja mindenki. Mi az, amit te meghallottál a saját történetedből? Mi az, ami összeállt neked azóta, hogy beszélsz ezekről az eseményekről?
Először is beszéden keresztül elindult egy elismerési folyamat, jobban mondva, előtte nem fogadtam el, úgy is mondhatnám, egy önelfogadási folyamat. Előtte nem fogadtam el saját magam, mindig harcban álltam saját magammal, gyakran bántottam saját magam, elítéltem saját magam, és amikor elkezdtem beszélni egy részt, ezt úgy tettem, hogy ugyanolyan embereknek a társaságában voltam, mint én, tehát azok az emberek is átmentek nagyon hasonló dolgokon. Rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Rajtuk keresztül végül is az én problémám kisebbnek tűnt, mivel hogy már nem én egyedül hurcoltam ugyanazt a terhet, és így el tudtam fogadni saját magam, már kevésbé ítélkeztem. Kialakítottam saját magammal egy jó és mély barátságot.
Te életed azzal kezdődött, hogy a saját családod nem fogadott el.
Igen.
Tehát ez az önelfogadás, ez egy tanult minta, vagy hogy mondjam, átvettél valamit, amire tanítottak. Erről mesélsz egy kicsit a hallgatóknak? Biztos elolvassák majd az Izrael Infón az interjút, de szeretném, hogyha te is elmondanád azokat az emlékeidet, amik így az újrameséléssel a legelevenebben előjöttek.
Javítanék, mert elvileg a szüleim jobban van, nagypapám igazán elfogadott. Ő volt az, azt hiszem, a családból, aki a legtisztábban érzett én irántam, és hogy a legbölcsebben és a legnagyobb szeretettel fordult hozzám. Ezzel most nem bántani akarom az anyukámat, vagy esetleg a nagymamámat, csak hogy, mert hogy a maguk módján ők is nagyon szerettek. Ebben biztos vagyok, csak hogy a szeretet mellett éreztem azt is, hogy nem fogadnak el úgy teljes mértékben, mert hogy elvileg, ahogy én a világra jöttem, és miként a világra jöttem, az a környezet számára nem volt elfogadott dolog. És úgy gondolom, szégyenlették is magukat.
Mert hogy édesanyád nagyon fiatal volt, és édesapád pedig egy roma ember volt, aki elhagy.
Így van. Édesanyám beleszeretett egy roma származású férfiba. Ez nem volt elfogadott, mivel hogy édesanyám magyar, teljes tiszta magyar származású családból származott. Neki tudja, hogy végül is hogyan fogadják ezt a fajta dolgot a közösségben. Ráadásul, amikor megszülettem, akkor anyukám már nem is volt együtt az édesapámmal. Tehát elvileg házasságon kívül is születtem, meg hát félig roma származású is voltam, és hogy mindenféle kisebb-nagyobb belegondoláson kívül, vagy belegondolás nélkül az emberek kapásból elítéltek engem, a nagymamámat, vagy esetleg a családját, az anyukám családját is. Aztán ez így nagyon ráhatott a kapcsolatunkra. Ők nem hiszem, hogy érezték ezt, tehát ők nem hiszem, hogy biztos vagyok benne, hogy ők nem vették észre, hogy ez ennyire felzaklat engem, vagy hogy ennyire érezhető a dolog. Tehát nem csinálták ezt szánt szándékkal, de hogy végül is nagyon sérült gyerekkorom volt emiatt.
Megkérdezhetem, hogy nagyjából időben mikor járunk? Hogy mikor volt a gyerek?
1975-ben születtem.
Rendszerváltási évtizedek derekán járunk, még messze van a rendszerváltás, még egyre mélyülnek ezek a magyar alkoholizmus, a magyar családi válság. Ezek az is történetek ismerősek sokaknak, akik ebben a térségben élnek. Az sem meglepő, bár drámai fordulat, hogy te magad is kamaszként váltál anyává, és nagyon gyorsan váltál alkoholfüggővé. Ez a mi generációnak, egy generáció vagyunk, egy tipikus pályája. Ott vesz fordulatot a dolog, hogy téged elraboltak, és belekényszerítettek egy prostitúciós hálózatba, amikor már lányanya vagy, és alkoholista vagy kamaszként, és kivisznek Izraelbe. Innentől válik, és arra kérem Sándort és Ágnest, hogy kapcsolódjanak be a beszélgetésbe, és mondjátok el, hogy ezt a csillatörténetét, ezra csillatörténetét, ahhoz, hogy igazán megértse az ember, mennyire kell lássa, hogy mit jelent a prostitúció kiszervezése Kelet-Közép-Európából, Nyugat-Európába, vagy Izraelbe, vagy más pontjaira, a világnak, és hogy belekerüljön abba, amiben belekerült Izraelbe.
Nekem ez a történet mondjuk úgy zuhant ránk ez a történet, hogy az újságban, amit bedolgozunk, az Izrael Infóba, így adjuk, vesszük, passzoljuk a történeteket, és én ezt így, valaki átküldte nekem a Csilla történetét, és én nekem ez az egész annyira távoli volt, én tőlem, én kulturális dolgokról szoktam írni, de azt is éreztem, hogy tehát én a klasszikus bulvár olvasó voltam, tudtam, hogy egy lányt elraboltak Magyarországon, prostitúció, heroin, utána egy hosszú terápia, tisztaság, és most segítőként dolgozik, és politikai aktivistaként használja azt a tapasztalatot, amit ez a pokoli életút hozott neki. Én ennyit tudtam, és azt is sejtettem, közben megnéztem a róla készült dokumentumfilmet, néztem híradó bejátszásokat róla, ami elég sűrű, és azt lehet mondani, hogy ha ez nem pejoratív szó, hogy Csilla egy médiasztár lett Izraelbe ezzel, hogy felvállalja ezt a sorsot, és mellé áll azoknak, akik hasonló dolgokon mentek keresztül. És aztán egyszer csak azt éreztem, hogy ezt az egész dolgot le kell ülni vele, és az elejétől a végéig végighallgatni, és abból megpróbálni megírni az egész történetet. Én, mint a Pilátus a krédóba, úgy kerültem ebbe a dologba. Nincsen, és tulajdonképpen a riport megírásától se lett egy összképem azokról, amit kérdezel a kiszervezés. Én ezt egy személyes tragédiaként vettem a nyakamba, és ültünk itt ugyanebben a nappaliban ugyanígy 9 órán keresztül, és hallgattuk azt a történetet, amit te most, vagyis hát a hallgatókkal, amivel most így belekóstoltatok. És hát persze ez a személyes tragédia, ez hozza mindazokat a társadalmi háttérmozgásokat, amik ide vezethetnek, amik így vezethetnek végig egy sorsot, de nem lettem a dolognak szakértője, csak sokkal, mondom, azon a folyamaton mentem végig, mint egy átlag olvasó. Azt gondolom, egy átlag olvasó is, ha végigolvassa ezt a 4 részből álló riportsorozatot, vagy interjúsorozatot, akkor át fog menni ugyanezen a meleg henger soron, át fog menni, és ő is, és át fog kerülni az áldozatok oldalára. Azt hiszem, hogy nekünk ez volt a szándékunk, és hát mondom, 9 órát beszélgettünk, és utána 2 hétig 0-24-be szerkesztettük, írtuk az anyagot, mert nekünk is személyes ügyünké vált a dolog, és most azért ülünk itt megint hárman, ugyanúgy, ahogy annak idején.
És rengeteg dolog, rengeteg történet, dráma van ebben a nagy, én azt mondtam tragédia, ahol a Csilla fantasztikus módon talpra állt, és tiszta, és egy ragyogó nő, annak ellenére, hogy amit testi szenvedéssel és romlással el lehet szenvedni, azt ő elszenvedte, azt hiszem. De hát épp ez a személyes dimenzió, amit valahol meg kellene értenünk. Nagyon sokan tudunk arról, hogy működnek prostitúciós hálózatok, nagyon sokan tudunk arról, hogy a prostitúciós hálózatba kényszerített lányokat külföldre viszik, és hogy ott mi történik, de hogy ez személyes szinten mit jelent, azt nem tudjuk átérezni. Csilla, így a mai élet felnőtt fejeddel, a korabeli 10 éves lányt, akit elhúzoltak ebbe a budapesti szobába, és akit aztán kivittek Izraelbe, milyennek látod?
Nem hallom a hangját. Először is, mert hogy nem tudta hangoztatni, vagy kiadni a hangját. Nagyon elesett lánynak látom, és a szívem kijön elé, és szeretném nagyon megölelni. És ugye azt hiszem, hogy nagyjából így látom, igen.
Az interjúból is kiderül, hogy hogy mi történik annak során, hogy elraboltak, hogy prostitúcióra kényszerítettek, hogy függővé váltál. Tehát erre volt valamilyen reflexió, hogy azért te tudtad, hogy itt most használod ezt a szót, hogy betörtek. Ez mit jelent, hogy betörni valakit?
Betörni valakit, ez azt jelenti, hogy először is arra kényszerítik, hogy saját gondolatait, vagy a saját akaratát félretegye, hogy megértse azt, hogy az élete jó oldalra, rossz oldalra, de mindenképpen elrablók kezében van. Ez azt jelenti, hogy arra kényszerítik, hogy gondolkozás nélkül azt tegye, amit mondanak neki, és hogy folyamatosan féljen és rettegjen. Elhagyja az előző énét nagyon gyorsan, tehát szinte pillanatok alatt ez megtörténik, és hogy valami más emberré váljon.
Milyen emberré?
Egy olyan emberré, aki már nem tartozik saját magához. Ahogy mondtam, már nincsenek saját akaratai, vagy ha vannak is, azokat egyből elfojtja.
Tudod, mi az érdekes, hogy most itt ülünk, és azért van déjà vu, mert ezeket a kérdéseket tette föl Csilla Áginak, vagy Ági Csillának, amikor itt ültünk. Egy sok hatás volt, amikor a történetbe idáig értünk, és egész egyszerűen tehát azt a józan egyszerű, gondolkodású ember, aki megúszta az életébe ezeket a konfliktusokat, nekünk ezt el kellett magyarázni, és nagyon jó, mert így aztán le tudtuk írni, és reméljük, hogy el tudtuk magyarázni. De oda, itt ülünk, és Ági ugyanezeket kérdezte Csillától ezelőtt egy 3 hónappal, amikor ez a hosszú beszélgetés volt. Számomra is gyakorlatilag megfoghatatlan volt ez a bizonyos szituáció ott abban a József utcai lakásban.
Oda rabolják el, igen?
Végig az egész történet megfoghatatlan. Tehát nem a kételkedés beszél belőlem, amikor ezt mondom, nyilvánvalóan, mert...
Itt gyorsan közbeszólom a rádióhallgatóknak, hogy most Csilló Ágnes, az Izrael Info megjelent interjú másik kérdezője beszél.
Tehát az egész történetben igazából, tehát egyrészt nyilvánvalóan megfoghatatlan, hogy történhet valakivel ennyi minden, hogy mehet ezeken keresztül, de számomra az igazi csoda az volt, hogy lehet utána felállni, és embernek lenni, és egyáltalán megszólalni, és erről beszélni másoknak. Tehát amit te is kérdeztél a Csillától az előbb, hogy tud az ember egyáltalán megszólalni magáról, és azt hiszem, hogy a Csilla története azért olyan, hát ezt most nagyon csúnyán mondom, hogy sikertörténet, mert hogy nagyon sok embert raboltak már el, akikről soha többet nem tudtunk semmit. Akik soha nem mondhatták el, hogy mi történt velük, és még ha elő is kerültek, nyilvánvalóan nem mondták, hogy mi történt velük. Ez egy olyan trauma sorozat, ez nem egy trauma, ez egy trauma sorozat, amiben egy ember benne él egy szexuális és egyéb rabszolgaként, amiről nem lehet beszélni. Tehát ezt nem hiszik el az emberek. Ezt a félelmet, hogy nem fognak nekem hinni, ezt is le kell legyőznie. És azt gondolom, hogy a Csilla egy nagyon komoly példakép kell, hogy legyen mindenki számára, akár nő, akár férfi, akár el volt rabolva, akár nem volt elrabolva, de egy valamilyen alárendelt helyzetben él, hogy minden helyzetből. Tehát ha ebből föl lehetett állni, és ő föl tudott állni, akkor mindenki föl tud állni minden helyzetből. Ebben biztos vagyok most már is. De azért nagyon hálás vagyok a Csillának, hogy ez a történetét így meg lehetett ismerni ennyire mélyen.
Bennem az nem merült fel, hogy nem hiszem. Tehát elég sokat foglalkozom a prostitúciós ügyekkel, és annyira törvényszerű minden ebbe a történetbe, és aki itt Kelet-Európába kimegy, itt nálunk a város szélére például, az lát ilyen történeteket. Ami engem foglalkoztat, az egyrészt ez a hang, amiről Csilla beszél, hogy ezt mikor törik meg, a testi integritást, a személyiség integritását, és hogy őrződik meg mindennek ellenére, akkor is, amikor valaki heroin függővé válik. Tehát az a, nem tudom, ez a Csilla titka, nevezzük ennek. Tehát, hogy, és éppen ez az, amit nem kívülálló és szerencsés emberek nem értünk. Ezért is próbálom, és köszönöm Mági, hogy ezt a Csilla jelentős teljesítményének a jelentőségére felhívtad a figyelmet, hogy ezt valahogy hozzuk közelebb a hallgatókhoz.
Én azt gondolom, hogy ennek számomra az a tanulság, hogy ez a bizonyos hang, tehát hogy az ember egy életét kénytelen félretenni, mert ő ugyanúgy abban a pillanatban azt hiszi, hogy ez az élete eltűnik, és egy másik kezdődik, és félreteszi ezt az életet, aztán utána még mélyebbre kerül, és már akkor és így sorra vesznek el, így válnak le róla ezek az életek, és a végén ez a talpraállás számomra azt jelenti, hogy ebből az egészből, ez a Csilla mondta, nem én, csak ez nekem ez azóta is itt kotyog a fejembe, hogy ezekből az életekből újra föl lehet ezekből az életekből egy újat építeni, amiben benne vannak. Ezért lett az a címe a sorozatnak, hogy Csilla életei, mert itt pontosan erről van szó, hogy ez a többes szám, tehát hogy több életnyi tapasztalatot a végén megpróbálni és egy szintézisbe leélni az életet úgy, a második felét az életnek, hogy ezt az első felét nem kidobni, nem letagadni, mert úgy nem lehet belőle kiszállni. Én azt gondolom, most már látom, hogy nem lehet. Én nekem csak a prostitúcióval kapcsolatban nem voltak tapasztalataim, csak olvasmányélményeim. A heroinfüggőkkel viszont találkoztam, és még tanítványom is volt, akit elvitt a heroin, és tudom azt, hogy azután nincs kommunikáció. Tehát az mindent töröl. Vagy legalábbis azt hisszük, hogy mindent töröl, mert annyira nincs tapasztalat arról, hogy valaki abból visszajön, és elmondja, hogy mit tapasztalt, hogy abból a pokolból nincs élményünk, mert senki nem hozza, onnan már senki nem hoz vissza semmit. És ez számomra teljesen revelatív volt, hogy itt ültem valakivel szembe, aki el tudja mondani a legmélyebb pontját a heroin függésnek, és utána azt tudja mondani, hogy 12 éve megszülettem, 12 éve vagyok tiszta.
Arra kérem, Csillát, nehéz feladat, hogy keressük meg azokat a pontokat, amikor azt érezte, vagy azt, amikor még emlékszik arra a tapasztalatra, vagy érzetre, hogy ez már nem én vagyok, hogy ez az utolsó állomás, és aztán mondjuk, vagy beszéljen arról, amikor elindul visszafelé ezekről a pontokról.
Amikor elindulni visszafelé? Oké. Okay. Hát azt hiszem, hogy az útnak a kezdetétől egészen a végéig éreztem, hogy minden lépésről lépésre elvileg más emberré válok. Lehet, hogy nem voltam annyira tudatában ennek, de hogy mindig változtam. A változás az mindig velem volt. Most beszélek konkrétan a lecsúszásról. De hogy amikor az a pont, amikor azt éreztem, hogy most már nagyon-nagyon távol vagyok saját magamtól, és hogy most már valamit kezdenem kell, az akkor volt, amikor az utcán voltam, és megértettem, hogy az utcán az azt jelenti, hogy hajléktalan voltam. És hogy megértettem, hogy mostantól kezdve az életem már nincs a saját kezemben. Tehát ha még előtte volt is egy olyan hogy hívják ezt, olyan fantáziám.
Illúzióm,
igen. Ha volt is egy olyan illúzióm, hogy igen, én irányítom az életemet, hirtelen megértettem, hogy nem, hogy hibázok abban, hogy így gondolok, és hogy nagyon megijedtem, és nagyon magamba fordultam.
Mi kellett ez? Hogy szembesültél? Ugye, hogy Sándor is mondja, tehát a drogfüggőségnek egy adott pontján már nehéz szembesíteni.
Nekem speciálisan az volt, az segített, hogy átmentem az utcán több erőszakon természetesen, de volt egy olyan nagyon súlyos nemi erőszak, amin keresztül mentem, ahol megértettem, hogy nincs miért küzdenem, tehát biztos, hogy egy-két pillanat, és meg fogok halni. Tehát éreztem nagyon közel magam a halálhoz. Aztán emlékszem arra, hogy mondtam saját magamnak, hogy oké, ez a vég, és hogy igazából tudtam is, hogy ez lesz a vég, csak nem akartam úgy elfogadni, aztán elfojtottam. És akkor most itt van, tessék, fogadd el. Azt is mondtam magamnak, hogy ha mégis valahogy kikerülök ebből a helyzetből, az csak csoda lehet. De hogyha ez megtörténik, akkor itt az ideje, hogy összeszedjem magam, és hogy valahogy segítsem saját magam. Tehát itt elkezdődött egy olyan újabb folyamat, ami felfelé vitt engem mindenféle szinten, szellemi szinten, érzelmi szinten, ami megállította ezt a rombolódást, vagy ezt a pusztulást. Igen, a pusztulást. Hirtelen azt éreztem, hogy fontosabb vagyok saját magamnak, mint ami voltam az elmúlt években. Aztán ez így valahogy segített nekem. Elvileg, ha már itt ülök és mesélem a történetet, akkor lehet érteni, hogy csoda történt, és valahogy igenis megszabadultam, kiszabadultam a támadom kezei közül. És hogy utána jobban vigyáztam saját magamra. Kevesebbet anyagoztam, kevesebbet a magam olyan helyzetekben, ahol veszélyben voltam. Segítséget kértem, próbáltam megint elvonóra menni, szakemberekhez fordultam. Nem sikerült elsőre, természetesen, mert hogy az igazi csoda lett volna, hogyha ez történt volna, de valahogy úgy utána elkezdtem igenis megerősödni, és végül is megtörtént az, hogy az elvonó sikeres lett, terápiára mentem, és a mai napig is ápolom és fejlesztem saját magam.
Mielőtt erről beszélgetnénk, hogy mi kellett ez a szabaduláshoz konkrétan, hadd osszam meg, szerintem a hallgatók, a magam, a Silló Ágnes és Sándor közös dilemmáját, és beszéljünk erről, hogy lehet egy ilyen történetet úgy hallgatni, hogy igazán segítsen az ember a hallgatásával és a kérdéseivel. Mikor támasz az, akihez te fordulsz, Csilla? Kérdezem most Sándort és Ágit, és aztán mondd el te is, hogy mikor segíthet egy külső szemlélő és hallgató.
Nekünk ez valahogy, mert 3x3 óra volt, és köztem mindig eltelt 1-2 nap. És az első 3 óra, ami, hát hogy mondjam, csak most ez lehet, hogy cinikusan hangzik, a kis víz volt ahhoz képest, amiben utána mélységekbe belementünk. Az első 3 óra után is úgy éreztük, hogy hát mi ehhez kevesek vagyunk, mintha a fal, kicsit úgy éreztük, hogy Csillának már van rutinja abban a terápián, a filmben, egyéb helyeken, ezt már elmondta, neki rutinja van abban, hogy elmondja, nekünk nem volt rutinunk ezt hallgatni.
És Ági, menült fel az a kérdés, hogy na akkor ez a dilemma, hogy ezt most nem kérdezzem meg, vagy ezt, ja Istenem, ezt hogy kérdezzem meg? Vagy ezt nem.
A Csilla most már annyira jó állapotban van, hogy annyira nyitott, hogy tényleg lehet tőle kérdezni nyugodtan. Tehát nagyon-nagyon szerencsés volt az én helyzetem, aki nőként főleg, ugye ezt nem akartam elfogadni, hogy ilyet tesznek emberekkel, vagy ilyet emberek hagynak magukkal tenni, laikusként fogalmazva, mert nyilván aki szakember, az tudja, hogy ez nem így van. De életemben először hallok ilyen történetet, és minden pillanatban ott volt bennem a túlélő, hogy én biztos mit csináltam volna. És a Csilla annyira fantasztikusan nyitott már ezekre a kérdésekre, és olyan sokszor hallotta ezeket a kérdéseket, hogy neki minden kérdést föl lehetett tenni, tényleg. Most, hogy így folytaszed a kérdést, most csinálod, hogy ez milyen fantasztikusan vitte egyébként a beszélgetés.
Pont ez volt a dolog, hogy ennél egy sokkal kevésbé rázós témában, mondom, én kulturális dolgokról írok általában, ennél sokkal kevésbé rázós témában sokkal több tabuba szalad bele az ember. És pont ez volt az érdekes, hogy egyszer csak hirtelen kinyílt ez a Pandora doboz, és jött belőle mindaz a történet, és ezt nem mondom, hogy nem kellett kérdezzünk, de nem a kérdéseink vitték a történetet, mert valószínűleg butaságokat, laikus dolgokat kérdeztünk, hanem az, hogy végig tudtuk ezt a három menetes dolgot úgy csinálni, hogy végig azon, hogy megpróbáltunk ugyanolyan nyitottak lenni, mint aki beszél hozzánk. És ez, hogy mondjam, csak ez, hogy lehet, hogy ez furcsa, de ez nekünk is terápia volt.
Amennyiben?
Hát az ember azt gondolja, föl van vértezve egy csomó sztereotípiával, amivel a világ dolgait kezeli. Mondjuk, hogy mit gondol a prostitúcióról, a heroinról, a felépülésről, az ezzel kapcsolatos politikai mozgalmakról. Erre van egy sztereotípia rendszere mindenkinek. Miért tagadjam? Nekem is van. Volt is, meg nyilván van is. De ez a beszélgetés átalakította. Az összes sztereotípiát félre kellett tennem, és el kellett helyette azokon a konkrét tényeken kellett gondolkodnom, amit a Csilla története hordoz. És teljesen másképp állok hozzá ehhez, teljesen másképp látom ezt. Sokkal fontosabbnak gondolom azt, természetesen a magam eszközeivel, hogy tudok írni, hogy a magam eszközeivel ezt valahogy minél több olyan emberhez eljutassam, aki esetleg ugyanezen a folyamaton, amin én átmentem, átmegy annak hatására, hogy elolvassa. Ezt pontosan, tehát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy mázlim van, hogy laikus vagyok, mert mindezeket a szaksztereotípiákat, amiket ezzel kapcsolatban, utána persze hozzáolvastam, a szaksztereotípiákat, hogyha belekerültek volna a szövegbe, ha belekerültek volna ebbe a beszélgetésbe, azt hiszem, hogy gyengébb lenne.
Csilla, ha visszagondolsz a nemi erőszak sorozatra, a heroin függőségre, az elrablásra, a prostitúciós hálózatra, voltak-e olyan pontok, ahol ha lett volna elég figyelmes ember, vagy ha lett volna elég bátor ember, vagy empatikus ember, tudott volna segíteni neked?
Természetesen. Biztos vagyok benne.
Vannak még ilyen nagy adósságok, amiket azért így tartasz magadban? Arra gondoltam, hogy tényleg így, ahogy mi járunk ebben vagy bármelyik városban, hiszen a prostitúció és a drogfüggőség univerzális, hogy valószínűleg látunk jeleket, valószínűleg érzékelünk problémákat, csak nem elég nyitott hozzá az ember, és nem tudja, hogy mit kell csinálni. Egyszerűen nem jön rá, hogy mit lát.
Így van. Azt gondolom, ha a társadalom, vagy a közösség, vagy általánosságban az emberek kevésbé fogadták volna el, vagy fogadnák el a mai napig a prostitúciót, és gondolnák azt, hogy ez egy természetes dolog, mert hogy aki ott van, annak az jár, nem vádolnák azt, aki ennek a fogságában van, akkor aki ebbe belecsúszik, beleesik, vagy valójában a fogságában van, könnyebben kérhetne segítséget, vagy pedig egyébként az előbb az Ági megemlítette, hogy azok a nők, akiknek szükségük van segítségre, félnek ezt elmondani, és azt gondolják, hogy esetleg majd nem hisznek nekik. Alá tudom támasztani ezt a nézetet. Én magam gondolkoztam ezen, vagy átfutott az agyamon, amikor elkezdtünk beszélgetni. Azt mondtam magamnak, hogy biztos vagyok benne, hogy lesznek majd olyan pillanatok, vagy részek, ahol a hallgatók valahogy kételkednek majd a történetemnek a hitelességében, mert hogy ez annyira felfoghatatlan valójában. Embereknek, a társadalomnak nyitottabbnak kellene, hogy legyenek, és empatikusabbnak kellene, hogy legyenek azok iránt, a nők iránt, akik a prostitúció fogságában vannak, és kevésbé, sőt, egyáltalán nem kéne, hogy elítéljék őket.
Mit tudsz mondani azoknak, akik azt mondják, sokan vannak errefelé ilyenek, akik, hogy a prostitúció az egy ősi mesterség, és tulajdonképpen természetes dolog.
Mi a prostitúció? Pont ma gondolkoztam azon, hogy valamikor a rabszolgaság is egy elfogadott dolog volt, és hogy az is egy, annak is volt egy ilyen tradíciója, meg egy ilyen históriája, legalábbis nem olyan szinten, mint ahogy volt annak idején rabszolgaság. Nagyon nagy része az embereknek most már tudja, hogy ez egy elítélendő dolog, és hogy senkinek nincs joga ehhez, hogy ahhoz, hogy valakit rabszolgaként tartson, és elvegye az életét.
Én azt gondolom, Boruka, hogy ez az ősi mesterség dolog, az emberek mindig megpróbálják tradíciókra felfűzni mindazt, amit nem jól teszünk. Most teljesen mindegy, hogy az, hogy bánunk a nőkkel, hogy bánunk az alárendeltjeinkkel, hogy építünk föl egy társadalmat, ezeket mindig megpróbáljuk tradíciókhoz kötni, mintha ez bármit is megmagyarázna. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy ősi mesterség, az ember által való megalázásának az ősiségére utal, amiből a 21. századra felnőtt emberként se tudunk kiszállni. Igen, ez egy szégyenletes tradíció, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez bármire is felmentés lenne, hogy ez egy ősi mesterség. Gyilkolni is ősi dolog, akár a Bibliára, akár a történelemre hivatkozok, ez egy ősi dolog gyilkolni, de ettől a gyilkosság egyáltalán nem lesz elfogadható.
Igen, én is azt gondolom, hogy amikor az emberek egy problémát nem tudnak kezelni, akkor elkezdik idealizálni, vagy valamiféle mítoszt köré rakni, hogy hát ez nem olyan nagy dolog, hát ez mindig volt, sőt, milyen szép, meg milyen romantikus, meg ugye amerikai filmekben látjuk, hogy milyen vagányok a lányok, és jó cuccokat hordanak, és tulajdonképpen biztos tök jól érzik magukat, és sokkal egyszerűbb, ez egy hárítás, én azt gondolom, amikor az ember ezt mondja, hogy ő választotta, ez neki ideális helyzet, ez mindig volt, ez egy ősi mesterség, erre mindig volt igény, fizetőképes kereslet, meg mindig volt, aki kiszolgálja ezeket a keresleteket. De attól ez még egy hárítása egy problémának, amivel egyszerűbb nem szembenézni, hanem a szúnyag alá söpörni, mert egyszerűbb.
Hát meg ez egy biznisz, amíg ebbe pénz van, és amíg ezt a...
És még nem a lányom beszélne
részt. Így. Tehát amíg ez egy biznisz, és amíg ez egy társadalmilag elfogadott dolog, és amíg fejlett országoknak, demokratikus országoknak sincs a törvénykezésébe ez a dolog radikálisan kitakarítva, addig ez a dolog lesz. Tehát nem az a baj, hogy mikor van, hogy addig ez lesz. És ez ellen egy teljes morális átalakulás kéne, hogy az nem elég, hogy egy parlamentben megfelelő számú képviselő fölteszi a kezét, és onnantól kezdve tilos, mert ettől még az utcán ez folyni fog, és a rendőrök ugyanúgy meg fogják kapni a csúszó pénzüket azért, hogy fedezzék. Tehát ezzel a dolog nem lesz megoldva.
Erre akartam utalni, hogy Csilla úgy hagyta el Magyarországot, vagy úgy kényszerítették arra, hogy elhagyja Magyarországot, hogy kapott egy hamis útlevelet, hamis útlevéllel vitték ki, egy tökéletes hamis útlevéllel. Tehát ott rendőrök, meg biztonsági, és hát beengedték Izraelbe, ami megint csak nem egy egyszerű folyamat, tehát hogy nem a csengersimai román-magyar határt kell átugrani. Egy tömbházlakásba Budapesten, onnan kihoztak, elvittek a repülőtérre, belenéztek emberek a szemedbe, valószínűleg láttak benne egy csomó mindent, és ugyanez Izraelben, tehát, hogy aki emberekkel dolgozik, az tudja, hogy elég egymás szemébe nézni, és mindent tudunk egymásról, minden.
Ez így van, én is ezt kérdeztem, hogy annak a József utcai lakásnak a szomszédságában esetleg nem lakott valaki, akinek volt telefonja, de hát úgy látszik, nem. Tehát az embereknek egyszerűbb szemet hunni, egyszerűbb elfordulni és nem tudni, mert akkor nem lesz bajuk. És hát a reptéren, amiket mondasz, hogy ezt nézlek, ott is, én azt gondolom, mindenkinek sokkal könnyebb végezni a dolgát és hajtani tovább az embereket, mint elgondolkozni, hogy mit is kérdezzek tőle, hogy kiderüljön, és akkor most igaz-e meg, akkor most nyomozni, ja Istenem, hogy rendezzük ezt a dolgot. Tehát amit mondtam az előbb is, hogy sokkal egyszerűbb hárítani, mint ezeket a súlyos helyzeteket kezelni. Általában az emberek nem tudják kezelni, még akkor sem a szakmájukba vágni ezeket a helyzeteket. Tehát egy ember, aki nem tud beszélni, nincs abban a helyzetben, kényszerítve van, egyszerűbb neki nem hinni és félresöpörni, vagy nem foglalkozni vele, mint kideríteni, hogy most tényleg igazam van, ami történik, vagy elvinni esetleg egy motozásnak álcázott beszélgetésre. Nem tudom, hogy a Csilla ott beszélt volna-e például. Nem biztos, hogy volt olyan a helyzetben, biztos, hogy féltette annyira a kislányát például.
Csilla, túl mindezeken jött egy olyan pont, ahol te, mert úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben elveszíti az ember a bizalmát, úgy általában az emberekkel szemben. Visszanyerted?
Nem teljesen.
Hát köszönjük szépen!
Soha, természetesen
tudom, hogy viccelsz,
de természetesen, hogy van egy-két olyan ember, akiben bízok, majdnem, hogy feltételek nélkül, de úgy általánosságban, hogyha magam kell bemutatnom, akkor azt tudom elmondani, hogy nem bízok. És soha nem is fogok szerintem úgy bízni, mint ahogy általánosságban az emberek bíznak.
Ne haragudj, kérdezhetek én is?
Kérlek!
Hogy mit mondasz erről a lányodnak? Hogy tudod a lányod megtanítani, hogy ő viszont bízzon az emberekben? Vagy egyáltalán kell-e nekik bízni? Kell-e a gyerekeiknek bízni az emberekben?
Az az igazság, hogy beszélek vele dolgokról, érzelmi dolgokról, azt akarom mondani. De nem igazán. Tehát elfogadom azt, hogy a lányom is sérült emberként, emberén nőtt fel. Nem igazából biztatom, tehát hogy saját magam nem bízok emberekben, akkor nem tudok biztatni semmit.
Igen, erre gondoltam én is, és hogy tud így az ember egy igazi emberi kapcsolatba kerülni, tehát együtt élni valakivel, hogy legyen egy párja, egy élete, egy családja, akár neked, akár a lányodnak.
Azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy nem bízok igazából olyan szinten, mint ahogy kellene, vagy előtte bíztam emberekben, erős vagyok más szempontból, tehát itt van egy mínuszom, de viszont más téren igenis tudom támogatni a lányomat, vagy ugyanúgy a kezeltem nőket, vagy az embereket a munkahelyemen. Azt hiszem, hogy a kapcsolatunk saját maga, az én kapcsolatom az ővelük való interakcióval már olyan emberré válnak, hogy bízzanak.
Ez az emberi bizalom az a kérdés, ami most ebben a világhelyzetben, amiben mi élünk, fogalmazódik át teljesen, és az Ezra Csilla története pedig alapjaiban rengeti meg. Hagyjuk nyitva, és bízzuk rá a hallgatóra, magunkra, hogy ki milyen következtetése jut. Bízom benne, hogy a Csilla munkájáról, drogprevenciós, prostitúció prevenciós munkájáról még tudunk beszélgetni, és a vendégünk lesz, csak úgy, mint Siló Ágnes és Sándor, akik az remek Izrael Info szerkesztői, van miről beszélgetésünk mindannyiunknak. Ezt a ma esti közös gondolkodást egyetlen egy kérdéssel zárjuk le. Mondjátok el mindhárman, mit gondoltok, mi az emberi méltóság?
Hosszú szünetet kell majd kivágnod. Három gondolkodó embert látsz, látnál, hogyha kamera is menne. Nem akarom elbagatellizálni, hanem az ember mindig akkor tapasztalja ezt a kérdést meg, amikor elveszik. Tehát amikor az emberi méltóság elvész, akkor az ember elkezdi keresni. Most, ha a saját életéről van szó, persze az egy másik eset, de ha azokkal az emberekkel, akik körülötted élnek, az ő életükbe keresed, akkor egy pillanat alatt látszik. Az emberi méltóság az egy hiány. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik ez a hiány, abban a pillanatban látszik. Mert az emberi méltóság egyébként olyan, mint a levegő. Veszed a levegőt, kifújod, semmi nem tűnik föl. Abban a pillanatban, ahogy sérül, abban a pillanatban észreveszed, hogy ott van. Onnan hiányzik. Én valahogy most ez volt ez a hosszú csend, azt hiszem.
Csilló Sándor. Ki a következő? Ági?
Hát a Sanyi nagyon jól megfogalmazta, hogy az emberi méltóság az, amit csak akkor tudunk, hogy van, ha éppen nincsen. Nem tudom, az a vers tartán, amitől tudom, hogy ember vagyok, hogy szabad vagyok valamennyire, legalábbis.
Tulajdonképpen téged meg Csillát azért is faggatlak, mert mind a ketten érintettétek ezt a női méltóság dolgot, és a Csilla olyan metamorfózisokon ment át, ilyen csillagszemű kislányból vált vadkamasszá, és aztán holtlélekként kísértő heroinistává, és aztán pedig egy ragyogó, magabiztos középkorú nővé, hogy nem tudom, tehát mi a női méltóság. Csak azt érzem, hogy bizonyos nők közelében, vagy bizonyos nőket érintve engem meglegyint úgy, mint a vonat szele, vagy mint amikor valami friss szél, vagy tehát hogy egy fizikai erő.
Igen, azért használtam talán én is ezt a belső tartást, kifejezést, hogy egy ember, akinek méltósága van, abban van tartás, az tudja magát mire értékelni. De ezzel nem gondolkodik pillanatban, nyilván.
Csilla, belőled ez a szépség honnan jött elő? Látod magadban? Vagy látod magadon? Érzed?
Ma már látom magamon, igen. Érzem magamon. Uh-huh. Honnan jött ez elő? Nem tudom. Nem, erre nincs válaszom, az az igazság, de hogy azt el tudom mondani, hogy én mindig is dolgozok saját magamon, és tisztítom saját magam, és hogy keresem az autentikus Csillát, és megpróbálok az az ember lenni, akinek kellettem volna, hogy legyek akkor, hogyha nem történik velem ez a sok dolog. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy én félre akarom tenni, ami velem történt, és úgy venni, mintha nem történt volna. Meg hát igen. Azt hiszem, hogy a szeretet az mindig az első helyen kell, hogy álljon. És hogy az úgy valahogy egyensúlyban kell, hogy legyen a külvilággal.
Na ez legyen. Csilla, neked is ebben legyen részed, sok-sok szeretetben, visszamenőleg és előre is mindig. És nektek is elképesztő energiákat szabadított fel a Csilló Ágnes és Sándor által készített interjú. Olvass el, aki csak teheti, az Izrael Info oldalán. Csillának köszönöm, hogy beszélt arról, amiről nehéz beszélni. Nektek, hogy társak voltatok ebben. És mindannyiukat várunk vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszúira, hiszen még nagyon-nagyon sok minden tudtok elmondani a hallgatóinknak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
Köszönjük.